Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban továbbra is Törteli Eszter, volt bűnügyi helyszínelő, író, coach, önismereti instruktor. Eszter, szerintem az is nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy kiből válik vagy válhat bántalmazó.
Alapvetően ugye a legtöbb esetben az ilyen bántalmazó személyek azért válnak bántalmazóvá, mert ők maguk is bántalmazó közegben nevelkedtek, tehát vagy egy érzelmi elhanyagolásnak voltak a részesei, vagy pont egy ilyen érzelmi túlfűtöttség, ez az elkényeztetettség, hogy te vagy a világ közepe, neked mindent lehet, és ugye átcsap egy ilyen Isten komplexusba ez a lét, hogy akkor én mindent megtehetek a többi emberrel, tehát úgy érzik, hogy nekik hatalmuk van a többi ember felett.
Vagy mélyen hisz az ilyen elrendelt nemi sztereotípiákban, amiről már
beszéltünk. Így van, tehát ez az asszonynak a konyhában a helye és társai, tehát vagy nagyon erős így van benne ez a társadalmi ítélet, és ez a fajta kép, ami kialakul benne a családok kapcsán. És ugye a bántalmazókról kívülről nem nagyon lehet általában megmondani, hogy bántalmazó. Én ugye rengeteg tartalmat gyártok, és nagyon sok olyan komment érkezik, amikor mondják, ó, az első ilyennél kidobnám meg, az első randin ki lehet ezt szűrni, mindig mondom, hogy persze, hogy ne, nyilván nem lehet kiszűrni őket egykönnyen, mert pont amit mondtam, hogy ez egy négy fal közötti viselkedésmód a bántalmazó magatartás, nagyon ritka, hogy ez kikerüljön a négy fal közül. Tehát ez a klasszikus esete annak, és erre mondtam, hogy ilyet szerintem már mindenki látott a híradóban, hogy senki nem gondolta volna róluk. Hát olyan példás család, hát olyan tisztességesen élnek, hát olyan jó ember volt.
Milyen szép
ez a férfi, milyen szép, gyönyörű, irigylésre méltó, tökéletes, csendes, visszahúzódó család, és mondjuk ne adj Isten, egy családirtás a végeredménye, mert hogy amit mondtam, hogy ez négy fal között történik, és kifelé pedig egy teljesen más képet mutatnak magukról, tehát nehéz is felismerni őket, és valóban így van, hogy amúgy a maga módján senki nem tudhatja egy másik emberről, hogy ő otthon ugye mit csinál.
Eszter, szerintem folytassuk azzal, hogy és az áldozat szemszögét nézzük meg, hogy mire számíthat az áldozat akkor, ha mer segítséget kérni, tehát milyen procedúra, eljárásrend következik akkor, hogyha jelenti azt, hogy mi történik vele.
Alapvetően vannak olyan szervezetek nyilván, ahova lehet Magyarországon is fordulni, tehát ahol lehet ennek kapcsán segítséget kérni, de amit mondtam, hogy az első lépés is már nagyon-nagyon nehéz, hogy egyáltalán idáig eljussunk, viszont ha valaki idáig eljut, akkor a tapasztalatok szerint előfordul olyan eset is, főleg amikor bevonásra kerül mondjuk a családsegítő vagy a gyámhatóság, hogy még azt a felet kezdik el sajnos vegzálni, aki a bejelentést tette, tehát a klasszikusan kimegyünk, és akkor családlátogatás, ilyen ellenőrzés, olyan védelembevétel, stb. És nagyon sokszor találja magát az ember teljesen a hintának a másik felén.
Miből élsz, hogyan tartod el a gyerekeidet?
Így van, ahol ugye az ő felelősségét kezdik el firtatni abban, hogy miért alakult ki ez a bántalmazó közeg a gyerekeknek. Éppen ezért, mivel hogy nincs meg az a fajta szerintem szakemberképzés, én ezt látom és ezt tapasztalom, és ezt a saját bőrömön is én megtapasztaltam sajnos, hogy nincs meg az a fajta szakemberképzés, akire lehetne építeni abban az értelemben, hogy objektíven, de mégis a realitások talaján hozzon érdemi döntést az ilyen helyzetekben. Hiszen Magyarországon az igazságszolgáltatás mint olyan, az nem igazán jellemző, hanem itt jogszolgáltatás van. Én ezt így szoktam mondani, hogy megnézik azt, hogy kinek milyen jogai vannak, hova mi van leírva, és akkor ezt a jogot gyakorolják és gyakoroltatják, és ugye az, hogy ő otthon négy fal között mit csinált, ebben mi okozza a nehézséget, ezt nem tudod bizonyítani. Mert az az ember, aki otthon lehet, hogy minden nap elveri úgymond a családot, vagy csak szóban bántalmazza, vagy egy ilyen lelki terrort nyom, az megjelenik utána az illetékes hatóságnál, rendőrségen, gyámhatóságon, családsegítőnél, mosolyog, kihúzza magát, elbűvöl mindenkit a ragyogó személyiségével, tele van pénzzel, tehát hogy látszik rajta, hogy ő egy úgymond valaki, egy tisztességes, intelligens, jól kereső, jól szituált férfi, és mindenki azt mondja, hogy hát ez biztos, hogy nem így történt. Tehát a legnagyobb baj abban, hogy ez a családon belüli erőszak ott tart, ahol, hogy a bizonyíthatóság, mivel hogy ez mindig otthon történik, a bizonyíthatóság az nagyon-nagyon kicsi ezek közül. Tehát nem a hatóság hibája feltétlenül az, hogy ezekbe a dolgokba így avatkozik bele, vagy nem avatkozik bele, hanem inkább azt mondom, hogy olyan eszközöket kellene ebbe a szituációba behozni. Gondolok itt arra, hogy szakképzett pszichológusok, akik mondjuk végigülik ezeket, az összes ilyen jellegű kihallgatást, vagy meghallgatást, meghallgatást. Tehát nem az, hogy random bevonom, és akkor majd két év múlva ad egy szakvéleményt, mint ami a mostani gyakorlat, hanem az összes ilyen helyzetben igen, legyen ott egy szakképzett, aki az ilyen bántalmazó kapcsolatokra mondjuk rálát. Egy szakképzett pszichológus, pszichiáter, vagy egy akár egy hazugságvizsgálat, miért ne lehetne? Már rögtön az elején, ha én azt önként vállalom, egy hazugságvizsgálattal indítani, hogy megtörtént, vagy nem történt meg az a dolog, mert nem lehet a gyerekeket is szintén szakemberekkel rögtön meghallgatni, és nem
jóval később,
és felkészületlen, a témában egyáltalán nem jártas emberek szokták nagyon sokszor őket ugye kikérdezni. Tehát, hogy egy olyan hátteret, hogyha ehhez ki lehetne építeni, például amire én most ezeket az ötleteket mondtam, akkor már biztonságban érezni magát bárki, aki bejelentést tesz, és nem érezni azt, hogy még a végén őt fogják elítélni, vagy elveszik a gyerekeket, ilyet is ugye nem egyszer hallottunk, hogy ő tett bejelentést, és elvették a gyerekeket. Tehát ez, amit mondtam, hogy a bizonyíthatóságra kellene szerintem egy komolyabb apparátust kialakítani és építeni, mert az egy jogbiztonságot adna a nőnek, hogyha ő azt mondja, akkor az nem vádaskodás, de ha vádaskodás, az ott akkor viszont azonnal ki is derülhetne.
Most arról beszéltünk, hogy kiből válhat vagy válik bántalmazó, de nézzük meg azt, hogy kiből válhat vagy válik áldozat, és nekem egyből az jutott az eszembe, hogy bárkiből válhat áldozat.
Sokan gondolják azt magukról, jó, hát én biztos, hogy nem. És
hát mondtál is, hogy én az első jelnél kilépnék belőle.
Én nagyon sok ilyen üzenetet, kommentet napi szinten találkozom ezzel a jelenséggel, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy velem ez nem fordulhat elő, és már jön az áldozat hibáztatás, hogy ő hogy lehet ilyen gyenge, hogy lehet ilyen alázatos, hogy lehet abban a helyzetben, amiben ő van. Ezt azok az emberek mondják, akik még nem találkoztak ilyen bántalmazó kapcsolattal, vagy hát leggyakrabban azok, akik önmaguk is egyébként ilyen bántalmazó módon állnak a dolgokhoz, tehát aki egyetért bármilyen szintű bántalmazásra vagy erőszakkal, az nyilván minősíti onnantól kezdve az ő gondolkodás módját. Tehát sokan azt gondolják, hogy ők nem válhatnak áldozattá. Én azt mondom, hogy ha az ember erre nincs felkészülve, tehát nem ismeri mondjuk a különféle személyiségzavaros embereknek a működését, azt, hogy ők hogyan hálózzák be az áldozatot.
De ez azért nincsen benne a köztudatban, meg úgy nem így működünk, hogy ezt figyeljük, hogy na, akkor te egy bántalmazó lehetsz-e majd 10 év múlva, vagy
ez
sem.
Ez az, amiről én beszélek, hogy az edukáció szinten van ez elakadva.
Tehát, hogyha
tanítanának, és nem is feltétlenül azt mondom, hogy a bántalmazó magatartásokról kellene edukálni, hanem önismeretet. Tehát, hogy felismerjem azt, hogy számomra ez egy bántalmazó dolog. Én ezt hiányolom a legjobban egyébként, hogy a gimnáziumokban az utolsó két évben én biztos, hogy kötelezővé tenném az önismeretet, hogy tanulják meg azt, hogy ők kicsodák, hol vannak az én határaim, mit engedek meg, mit nem engedek meg, megtanulják felismerni a rossz sémákat, amiket esetleg otthonról hoznak, hogy mondjuk anyám eltűrt mindent, ugye, vagy apám, tehát hogy ugye ezeket a rossz sémákat felismerjék, mert akkor ezt már tudják a későbbiekben kezelni, hogyha találkozok egy olyan magatartással velem szembe, ami bántalmazó számomra, mert bántalmazó akkor lesz valaki, hogyha az rám nézve bántalmazó, az a fajta viselkedés.
Tehát a saját határok megtanulása, kijelölése és betartatása, amiről beszélünk.
Igen, mert hogyha valaki ezt nem ismeri, tehát nem feltétlenül ugye a másik félnek az ismerete kell csak ehhez, tehát nem azt kell figyelni, hogy itt most vadászunk rá, hogy ki a bántalmazó, meg ki nem, hanem hogyha magamat figyelem, amikor egy kapcsolatot kialakítok, és észreveszem azt, hogy itt folyamatos határátlépés van, észreveszem magamon, hogy elkezdtem egy másik ember érdekeit a saját érdekem elé helyezni. Elkezdett a kapcsolat arról szólni, hogy én kielégítem egy másik ember szükségleteit, anyagi, gazdasági, szexuális, bármilyen jellegű érzelmi szükségleteit. Tehát felismerem magamon, ugye az önismeret kapcsán azt, hogy én túlmentem azon a határon, ami egészséges egy kapcsolatban. Egy egészséges kapcsolatban mindenki saját maga felett gyakorol hatalmat és a saját szükségleteire koncentrál, és hogy felismerjem azt, hogy aha, a másik hatalmat próbál gyakorolni felettem. Megmondja, hogy én milyen vagyok, minősítget, folyamatosan belőlem eredezteti a saját problémáit, folyamatosan arról beszél, hogy miattam érzi ő így vagy úgy, vagy máshogy magát. Ez mindig azt jelenti, hogy a másik fél nem maga felett gyakorol hatalmat, és nem azt nézi, hogy számára mi a rossz ebbe a kapcsolatban, hanem a másikra mutogat, ugye, hárítja a felelősséget, és ezáltal ugye az illetőben elülteti azt a gondolatot, hogy akkor mindenért a kapcsolatban ő a hibás. Na erre mondom, hogy erre lenne szükséges ez a fajta önismereti edukáció, vagy tényleg én azért érzem a létjogosultságát annak a munkának, amit én végzek, hogy én ezt megtanítom a közönségemnek.
Igen, ide akartam én is kiukadni, hogy ugye coach és önismereti instruktor igen. is vagy. És hogy kerülsz-e olyan helyzetbe, amikor mondjuk valaki egy problémával hozzád fordul, gondolom többnyire azért nőkkel dolgozol, és mondjuk a közös munka alatt derül ki, hogy nem is az a probléma, hanem mondjuk egy ilyen erőszakos helyzet.
Igen, nagyon sokan úgy jönnek hozzám, és ez pont az elmúlt hetekben történt. Ilyenkor én is nyilván a rutin meg az évek miatt rajtam nem látszódik, hogy én mire gondolok, de ilyenkor rögtön megfordul a fejemben, hogy álljunk meg, miről is van itt szó. Azzal jött hozzám például nem régiben valaki, hogy őt elküldte hozzám a párja, hogy én őt javítsam meg, és ha majd ő megjavul, akkor ő majd otthon elég jó lesz, és akkor majd feleségül fogják venni. És akkor ilyenkor én mondom, hogy akkor itt most mindenki álljon meg, gondoljuk ezt végig. És rávilágítottam, hogy mi történik, és az ügyfél eltűnt utána, nem keresett, és lemondta a következő időpontját is. Tehát őnála például annyira erős volt ez a fajta a manipuláció, érzelmi zsarolás, bűntudatkeltés, stb.
Hogy amikor szembesülni?
Igen, tehát amikor én, hát nálam sajnos az a rossz hír, hogy muszáj szembesülniük, hiszen én mindenki elé kiteszem azt, ami a probléma és ami az elakadás ebben az élethelyzetben, és kiraktam elé ezt az elakadást, hogy figyelj csak, te most azt csinálod, hogy egy másik ember szükségleteit próbálod kielégíteni, de neked nem ez a dolgod a kapcsolatban, hiszen te nem azért vagy, hogy a másik ember szükségleteire koncentrálj, hanem mindenki a sajátjára, és aztán majd a közösre. De nem ez az elsődleges funkciód, és az a döbbenet, és az a megsemmisülés, és nyilván keresett valaki ott, aki meg esetleg
aki
nem ezt mondja.
Megjavítja.
Így van, tehát aki jó pénzért elbeszélget vele ezekről a dolgokról, és megpróbálja így van megjavítani, hogy ő elég jó lehessen otthon. Azért, amikor ilyeneket hall az ember, azért ez eléggé szörnyű képet fest a társadalomról, hogy milyen szinten képes egy nő egyébként még mindig alárendelni magát egy kapcsolatban.
Na most biztos, hogy vannak olyanok, akik viszont elkezdenek dolgozni magukon. És azt gondolom, hogy sokszor az is hoz újabb és újabb nehézségeket.
Igen.
Mert akkor dűlborul minden.
Van egy ilyen szép mondás, hogy a lelki békéhez vezető úton nagyon sok embertől kell megszabadulnunk. Az ember azt gondolja, hogy amikor elindul a személyiségfejlődésben, hiszen ugye én személyiségfejlesztéssel is foglalkozom, amikor elindul ezen az úton az ember, akkor azzal szembesül, hogy úgy eltűnnek mellőle az emberek, sőt, nem csak eltűnnek, hanem ellene fordulnak sokan. De miért? Mert minél jobban határokat kezdesz húzni. Tehát a klasszikus példával élve, hogy eddig ingyen volt a kenyér, most meg fizetős lett. Hát felháborodnak, hogy hát eddig ingyen volt, mi az, hogy te határt húztál, mi az, hogy te úgy gondolod, hogy értéke van annak, amit teszel, és elfordulnak az embertől. Sokan itt megijednek ezen a ponton, hogy úristen, hát akkor velem van a baj, megint
csak. És ez családon belül is megtörténhet.
Így van, családon belül is látszik, hogy addig vagy jó, amíg azt teszed, amit mindenki más szeretne, és amint nemet mondasz, ugye ez is egy szép mondás, hogyha meg akarod ismerni valakinek az igazi jellemét, akkor mondj neki nemet. És már is tudni fogod, hogy ő egyrészt mire kell lesz neki, másrészt, hogy ő hogy áll saját magával, hiszen egy önmagával rendben lévő ember az el tudja fogadni a nemet, mert tiszteletben tartom egy másik ember döntését, de nagyon sokan vannak ezzel így, hogy az ilyen helyzetekben ugye elindulnak ezen az úton, és megijednek, bepánikolnak, hogy úristen, mi lesz ebből az egészből. Aki viszont ezt végigcsinálja, tehát aki megfejlődi, ahogy én szoktam mondani, megfejlődi saját magát, és képes letenni azokat a terheket, a generációs szorongást, a nagymamájának a mondatait a fejébe, hogy jaj, nem szabad elválni, a környezetnek a hangjait, hogy de ezt viseld el, mert a másik se jobb. Tehát ugye az a mantra, ami kívülről jön, ha ki tudod zárni a külvilág zajait, és bízol, tehát én ugye megtanítom az embereket bízni saját magukban, a saját értékítéletükben, akkor viszont végig tudják csinálni, és a végén egy sokkal minőségibb, egy sokkal jobb életet élnek, ahol lehet, hogy kevesebben lesznek körülötte. Lehet, hogy nem 50-en, csak 5-en vannak mellette, de azok olyan emberek, akik viszont hozzáadnak az életéhez, és ő maga is egy olyan életet élhet, ahol már nem energiavámpírokat szolgál, hanem ő saját magát építi, megfejlődés és megvalósítja önmagát.
Hosszú ez az út, de akkor ezek szerint megéri. Eszter, beszéljünk még arról, ugye most már író, coach és önismereti instruktor vagy, de korábban 14 évig talán a rendőrségnél, a rendőrség kötelékében dolgoztál, és egy időben bűnügyi helyszínelőként is. Mit tudsz arról, vagy mit tapasztaltál azzal kapcsolatban, hogy a családon belüli erőszakos esetek agresszívabban végződnek, mint mondjuk másfajta cselekmények, vagy bűncselekmények, nem tudom, hogy fogalmazzam meg.
Általánosságban véve ugye nagyon sokszor, nyilván én mivel hogy ez volt a szakmám, ez volt a munkám, tehát engem tényleg már csak akkor hívtak ki, hogyha minimum életveszélyes sérülés keletkezett. Tehát én a saját tapasztalatom.
Tehát a legrosszabbakat láttad.
Így van. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy a hatóság csak akkor megy ki, ha vér folyik, hát én voltam az a hatóság, meg mi voltunk az a hatóság, aki tényleg akkor érkezett meg. És Ezekben az esetekben én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyrészt, amit mondtam, hogy elkerülhető lett volna az ilyen esetek megléte, de általánosságban véve a testi, fizikai erőszak, tehát az emberöléseknek a nagyon-nagyon nagy százalékának köze van a családon belüli erőszakhoz. Tehát ritka az olyan, hogy sétálok az utcán, és csak úgy valakit megölnek, hanem nagyon sokszor ez vezet hozzá, ugye, tehát a szerelemféltés, ahogy klasszikusan. Így van, tehát hogy ugye fogalmaznak, hogy szerelemféltésből követi el. Tehát nagyon sokszor pont ez a párkapcsolati problémák, vagy párkapcsolati bántalmazó magatartás vezet oda, hogy a másik fél azt választja, hiszen hányszor van olyan ez a mondat, hogy ha az enyém nem leszel, akkor másért se legyél. Ez egy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag gyakori jelenség az ilyen családon belüli erőszak vonalon, hogy azért öli meg a másikat, hogy nehogy ő boldog legyen, nehogy nélküle is boldogan tudjon élni. Tehát azért ez a szerelmi szál keverve ezzel a bántalmazó magatartással, ez gyakran megjelenik.
De most mindenképpen az a fontos, hogy hogyan lehet felismerni, hogyan lehet megelőzni, és pár dolgot már mondtunk, hogy hogyan, de megszüntethető-e ez? Tehát, hogyha most a nagy egészet nézzük, hogyan lehet ebben ténylegesen hatást elérni? Most itt a nők elleni erőszak világnapján.
Első körben mindenképpen azt mondom én is, hogy társadalmi összefogás lenne ez szükséges, és egy olyan társadalmi szerződés kialakítása, ahol azt mondjuk, hogy nem tűrjük el a családon belüli erőszaknak semmilyen formáját, hogy komolyan vesszük ezeket a jelzéseket, hogy érdemi segítséget nyújtunk az ilyen bajba lévő embereknek, illetve, amit mondtam, hogy az edukációban látom a második esélyt, hogy megtanítjuk a nőknek, férfiaknak, mindenkinek, hogy hol vannak az én határok, mi az, amit egy másik ember megtehet velünk, és mi az, amire figyeljünk oda, hogy ez már súlyos határátlépésnek minősül. Hogy megszüntethető-e, hát én is úgy gondolom, hogy azért ez valahol egy utópia, hiszen amit mondtam, hogy az áldozattá válásnak is vannak feltételei. Valóban így van egyébként, hogy lehet, hogy van olyan, aki nem tud áldozattá válni egy ilyen helyzetben. Általában azokról az emberekről beszélünk, akik magas szintű önismerettel rendelkeznek, akik magas szinten értenek az én határok húzásához, akik felismerik a bántalmazó viselkedést, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen emberek is 90%-ban azért tudják ezt ennyire jó, mert átélték. Tehát elsőre lehet, hogy ő is beleszaladt, utána helyre rakta magát, megfejlődte ezt a kérdést, és utána már felismeri, de amit mondtam, hogyha visszamennénk és megelőző jelleggel, hiszen, mint mondtam, nem tudhatjuk, hogy ki fog áldozattá válni, ha megelőzésre fektetnénk hangsúlyt ebben a kérdésben is, és tanításra, edukációra, olyan filmeket vetítenének, olyan meséket vetítenének, ahol nem az látszódik, hogy a nők az áldozatok, és a nők azok, akik kötelesek mindent eltűrni, elviselni, akkor szerintem lehetne fordítani a gondolkodásmódon, de, mint mondtam, valószínűleg teljesen akkor sem szűnne meg.
Igen, meg hát a kívülállók szerepéről is beszéltünk, hogy van az a helyzet, amikor bele lehet vagy kell avatkozni, akár hatóság, akár csak a szomszéd az, akiről beszélünk. Ugye november 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, ennek kapcsán beszélgetünk, de nyilván nem csak ezen a napon, vagy nem csak ezen a héten kell foglalkoznunk a témával, hogyha valaki áldozattá válik a családon belüli, vagy a párkapcsolati erőszak miatt, milyen intézményekhez fordul a közvetlen környezetében, abban a városban vagy faluban lakik, mert erről sem beszéltünk, ugye, hogy itt a kisebb-nagyobb települések esetében is más és más lehet a megoldás.
Igen, tehát egy vidéki kis faluban, ahol egyrészt mindenki ismer mindenkit, másrészt ugye, ahol mondjuk nagyon sokat kellene utazni, tehát akár több száz kilométert ahhoz, hogy az ember érdemi segítséget kapjon, akkor ott ténylegesen nagyon nehéz az, hogy hova fordulhat az ember segítsége. Én úgy gondolom, hogy érdemes a segítségkérés azon formáját alkalmazni helyileg, hogy valóban az adott helyen akár egy telefonhívással a segélyhívóra megpróbál aktuális segítséget kérni, hogy az adott hely hova tud fordulni, van-e segítség, hiszen létezik ugye áldozatsegítőközpont, akiknek vannak különböző intézményei országszerte, illetve hát országosan elérhetőek, és például ennek kapcsán hozzájuk is lehet fordulni, de ott van ugye a legismertebb a Nane talán, ugye, amit mindenki ismer, és léteznek, amit mondtam, hogy ezek a segélyszervezetek, létezik olyan közeg, aki tud segítséget nyújtani, de nyilvánvalóan ezt azért fel kell mérni, hogy ez egy átmeneti segítség. És gyakran látom azt én is, és tapasztalom, hogy lehet, hogy el is megy az adott nő mondjuk a bántalmazó közegből. Lehet, hogy kap segítséget egy hónapra, két hónapra, három hónapra, akár egy átmeneti anya otthonba bevonul, vagy kap egy olyan kis anyagi támogatást, amivel egy rövid ideig el tudja látni magát, illetve a gyerekeket. Viszont ahogy elfogy ez az apanázs, és mondjuk nem talál munkát, vagy nem tud tovább lépni, akkor nagyon sokszor, illetve ne felejtsük el, amit mondtam, hogy a bántalmazó folyamatosan vissza akarja ugye az embert rántani, visszaporszívózni ebbe a kapcsolatba. Tehát, hogyha ez az együttes nyomás megérkezik, akkor a tapasztalatok szerint azért nagyon nagy százalékban sajnos ugyanott fognak kikötni. Tehát átmeneti segítségeket azt többször látunk, hogy elmegy, ugye én magam is működtettem ilyen krízis otthont, ahol jöttek, néhány napot eltöltöttek, és a legtöbbször azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanoda mentek vissza. Hiába volt minden egyéb lehetőség felvázolása, sajnos leginkább, és még mindig mondom, hogy én a saját tapasztalataim alapján, a gazdasági kiszolgáltatottság miatt, tehát a közös hitel és az anyagi függőség hatására inkább hazamegy, és azt mondja, hogy nyilván enni kell, meg a gyerekeket el kell tartani, el kell látni, és azt mondja egy nő, hogy inkább lemondok saját magamról, lemondok a saját igényeimről, elviselem a bántalmazást, de a fizikai szükségletek ki legyenek elégítve.
Hát én azt mondom, hogy ne legyen így, vagy azt mondjuk, én azt gondolom, és ezért beszélünk erről, hogy minél többen felismerjék és segítséget kérjenek és kapjanak. Eszter, köszönöm, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen a meghívást.
Törteli Eszter, coach, önismereti instruktor, író, volt bűnügyi helyszínelő volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.